Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. április 10-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat, amelyek a tiéd. Nem akarom megérteni akaratodat. Hiszem, gyermeked vagyok. Bölcsesség atya az én atyám is vagy. Ha éjszakában vezetsz is, magadhoz vezetsz. Uram, hadd történjék, amit akarsz, én készen állok, még ha életemet ez időben nem is békíted meg. Hisz te vagy az idő ura, tiéd a mikor. A te örök jelened egykor az enyém is lesz. Válts mindent valóra, miként terveidben elgondoltad. Ha majd csendesen áldozatra hívsz, segíts is végbe vinni azt.
Hallgassák meg híreinket!
2022-ben hívta először imádságra Eger és környéke lakóit a Fertálymesteri Testület a Dobótérre, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Azóta minden esztendőben összegyűlnek ezen a napon közös tanúságtételre. Most, hétfőn, több százal jöttek össze a város főterére. Buda Péter plébános teológiai tanár, a szervezet vicekapitánya köszöntőjében elmondta, fontos, hogy közösen imádkozzunk, mert ennek ereje van. Az ima szándékokban a békért, a fiatalokért, családokért és a nemzetért kérték a jelenlévők égi édesanyánk közbenjárását. Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje szó volt arról, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról. Ez megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, állami irányítás alatt álló cégeknél. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan. A magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MT-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyed évben 728 milliárd valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, között az intézmény a távirati irodával. A tranzakciók közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátás biztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiaintegrációját az Unióba megvalósítsuk, hívta fel a figyelmet. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánk a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra növeli a nukleáris kapacitását, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsödei szolgáltatás, hangoztatta a családokért felelős államtitkár az Agárdi Tündérkert bölcsöde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes beszélt arról, hogy több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított már a bölcsödei ellátás. A férőhelyek száma közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es értéknek. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett sok lesz a napsütés, időszakosan azonban szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek. Általában nem lesz csapadék, de néhol zápor előfordulhat, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik.
Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A Szentatya hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta római egyházmegyéje püspöki tanácsát, miután szombaton, április 6-án Angelo de Donatis bíborost, a 2017 óta szolgáló római általános helynökét nevezte ki a Szentszék új főpenitenciáriusává. Amíg a római egyházmegye általános helynöki tisztsége betiltetlen marad, addig minden funkciót és hatáskört, beleértve jogi képviseletet is, Baldassarre Reina püspök helyettes helynök gyakorolja. Két nappal az eddigi római általános helynöknek felmentése és új fontos feladattal való megbízása után Ferenc pápa hétfőn délelőtt a vatikáni apostoli palotában találkozott a római egyházmegye püspöki tanácsának 8 tagjával. A római helynökség honlapja a kialgatás után közzétett jegyzékében olvasható. A bíborosi helytartói szerep különleges jellege miatt Ferenc pápa közölte egyházmegyéje segédpüspökeivel, hogy időbe telik annak megfontolt megkülönböztetése, hogy ki töltse be ezt a fontos hivatalt. A Szentatya szándékának megfelelően elkezdődik tehát egy átmeneti időszak, amelyben a pápa a már korábban megkezdett lelkipásztori szolgálat és adminisztratív tevékenység folytatására buzdította a püspököket. A 2023. január 6-án közzétett Ecclesiarum Communio kezdetű apostoli konstitúció 14. cikkelyének 3. bekezdése szerint a római vikáriátus megszervezésével kapcsolatban, amíg a bíborosi helynök tisztsége betiltetlen, addig minden funkcióját és jogkörét, beleértve jogi képviseletét is, a helyettes vikárius, jelenleg az 54 éves Baldassarre Reina püspök gyakorolja. A 2023-as Annuario Pontificio pápai évkönyv adatai szerint a 3.175.800 lakosú Róma városában 2.602.740 a római katolikus hívek száma, akik 332 területi plébániához és 245 missziós állomáshoz tartoznak. Lelkipásztori ellátásukról 1820 római egyházmegyés pap, 9 papszentelés előtt álló római diákonus gondoskodik, amíg 1353 a Rómában különféle intézményeknél dolgozó, de a római egyházmegyében nem inkardinálódott papok száma. A papok munkáját 135 állandó római diákonus segíti. A római egyházmegyében 3562 férfi szerzetes és 22710 női szerzetes tevékenykedik. A római egyházmegye püspöke egyúttal a római pápa, bíboros helynök a munkáját 8 segédpüspök támogatja, akik az egyházi élet különféle területeiért felelősek. Daniele Libanori püspök a nevelésügy, Paolo Ricciardi püspök a diákonusi szolgálat, a szerzetesi és az Istennek szentelt élet, Dario Gervasi püspök a nyugdíjas papok, Benomi Ambrarus püspök a karitás és a szeretet szolgálat, Riccardo Lamba püspök az egyházi vendégfogadás és a kiskorúak védelme, Daniele Salera püspök a keresztény képzés, a katekézis ügyeiért felelős, még végül Michela di Tolve püspök a római nagyszeminárium rektora. A római helynökség székháza a római pápa székes egyháza mellett működik, vagyis a lateráni bazilika melletti hatalmas vikáriátusi palotában.
A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. A Hamas által október 7-én elrabolt emberek hozzátartozóinak küldöttségét hétfőn délelőtt egy közel egy órás találkozón fogadta Ferenc pápa. Az izraeli delegáció Olaszországban találkozik az állami intézmények és a helyi zsidó közösségek képviselőivel. Ferenc pápa április 8-án délelőtt találkozott az apostoli palotában a még mindig a Hamas kezében lévő izraeli túszok családjaival. A közel egy órás találkozóra pontosan 6 hónappal az Izrael ellen október 7-én elkövetett brutális támadás után került sor, amely több mint 1100 ember halálát okozta. Ugyanazon a napon 240 embert, köztük nőket, időseket és gyerekeket is elraboltak. Az elraboltak arcát ábrázoló plakátokat tartó hozzátartozóikat hétfőn fogadta a pápa, aki 2023. november 22-én már két alkalommal találkozott az izraeli túszok hozzátartozóival és a palesztinok egy csoportjával, akiknek családtagjai Gázában élnek, és magas árat fizetnek a háború következtében. Ferenc pápa lelki közelségét akarta kifejezni mindegyikük szenvedései miatt, magyarázta akkor Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A pápa számtalanszor tett felhívást a túszok szabadon bocsátására nyilvános megnyilatkozásaiban, valamint a tűzszünet érdekében a gázai övezetben, illetve azért is felemelte hangját, hogy a palesztin lakosság humanitárius segítségnyújtásban részesülhessen. Ezek a konfliktus megoldásának sürgős és szükséges feltételei. Az Olaszországba érkezett delegáció napi rendjén szerepel a pápával való találkozón kívül az olasz intézmények és az ország zsidó közösségeinek képviselőivel való találkozó is.
Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. Április 8-án jelent meg 5 évnyi munka után a hittani dikasztérium dokumentuma, amely az elmúlt évtized pápai tanítását foglalja magában az emberi méltóságról. Leszögezi az Isten képére teremtett ember elidegeníthetetlen méltóságát, függetlenül fizikai vagy mentális állapotától, valamint felsorolja azokat az eseteket, amikor súlyosan megsértik ezt a méltóságot. A fogantatástól a természetes halálig, a háborúk, a szegénység, a migráció, a nők és a gyermekek elleni abúzusok, a gender ideológia és a digitális erőszak témakörében. 3 fejezet fejti ki az emberi méltóság alapjait, a 4. pedig annak megsértésével foglalkozik. A Dignitas Infinita, végtelen méltóság címet viselő nyilatkozat a hittani dikasztérium 5 évnyi munkájának gyümölcse, amely az elmúlt 10 év pápai tanítását összegzi bioetikai kérdéseket érintve. Az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekedetek listája nem teljes, de olyan fontos elemeket tartalmaz, mint az abortusz, az eutanázia, a béranyaság, a háború, a szegénység és a migráció, illetve az emberkereskedelem. Az új dokumentum ezáltal segít feloldani azt az ellentétet, ami azok között áll fenn, akik kizárólag a születő és véget érő élet védelmét képviselik, megfeledkezve az emberi méltóság elleni egyéb támadásokról, és fordítva, azok között, akik csak a szegények és a migránsok védelmére összpontosítanak, elfeledkezve arról, hogy az életet a fogantatásától természetes végéig védelmezni kell. A nyilatkozat első 3 része az alapelvekről szól. Az egyház a kinyilatkoztatás fényében ismételten megerősíti, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát. A dokumentum bírálja azokat, akik csak azt tekintik személynek, aki gondolkodásra, érvelésre képes. Ebből következően azt állítják, hogy a még meg nem született gyermeknek nincs méltósága, mint ahogy az önellátásra képtelen idős embernek és az értelmi fogyatékkal élőknek sem. Az egyház éppen ellenkezőleg kitart a tény mellett, hogy a méltóság minden emberi személyt megillet, mivel magában hordozza azt, függetlenül minden körülménytől. Ezen túlmenően megállapítja, hogy az emberi méltóság fogalmával olykor visszaélnek azért, hogy igazolják új jogok önkényes megsokszorozását, mintha biztosítani kellene minden egyéni kedv vagy szubjektív vágy kifejezési és megvalósítási lehetőségét. A hittani dikasztérium nyilatkozata felsorolja az emberi méltóság súlyos megsértésének néhány esetét. Mindenekelőtt a szegénység drámájáról szól, mely a kortárs világ egyik legnagyobb igazságtalansága. Aztán a háborúról, ami olyan tragédia, mely tagadja az emberi méltóságot, és mindig vereséget jelent az emberiség számára. Olyannyira, hogy ma nagyon nehéz támogatni a más évszázadokban megérlelődött észérveket egy jogos háború lehetőségéről. Ezután a migránsok hányattatásával foglalkozik, akiknek az élete veszélyben forog, mert nincsenek már eszközeik arra, hogy családot alapítsanak, dolgozzanak vagy táplálkozzanak. A Dignitas Infinita dokumentum ezután az emberkereskedelemre tér ki, amely tragikus dimenziókat ölt, és úgy határozza meg, mint nemtelen cselekedetet, mely szégyen a magukat civilizáltnak mondó társadalmainkra nézve. Az emberkereskedelmet kihasználókat és élvezőket pedig komoly lelkiismeretvizsgálatra szólítja. Küzdeni kell az olyan jelenségek ellen, mint a szervkereskedelem, a gyermekek szexuális kihasználása, a rabszolgamunka, beleértve a prostitúciót, a kábítószer és fegyverkereskedelem, a terrorizmus és a szervezett nemzetközi bűnözés. A nyilatkozat kitér a szexuális abúzusra is, ami mély hegeket hagy az áldozatok szívén. Ezután a nők elleni diszkriminációval és erőszakkal folytatódik a felsorolás, ideértve az abortuszra kényszerítést, ami az anyát és gyermekét egyaránt sújtja, így elégítve ki gyakran a férfiak önzését. Elítéli a többnejűség gyakorlatát és a nőgyilkosságokat. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata egyértelműen elítéli a mesterséges terhesség megszakítást. Az összes életellenes bűncselekmény közül, amelyet az ember elkövethet, a művi vetélés olyan jellegzetességeket mutat, amelyek különösen súlyossá és elítélendővé teszik. A születő élet védelme szorosan kapcsolódik minden más emberi jogvédelméhez. A béranyaságot is erőteljesen ellenzi a dokumentum, mert általa a határtalan méltósággal rendelkező gyermek puszta tárgyá válik. Ez a gyakorlat súlyosan sérti a nő és gyermeke méltóságát, mert kihasználja az anyagi szükséget szenvedő anya helyzetét. Egy gyermek mindig ajándék és soha nem szerződés tárgya. Az emberi méltóságot sértő cselekedetek listáján szerepel még az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés miatt a beteg sosem veszíti el méltóságát, mert azt magában hordozza és tőle elidegeníthetetlen. Fontosak a palliatív kezelések, és el kell kerülni a mindenáron való terápiát vagy aránytalan beavatkozásokat, hangsúlyozva, hogy az élethez van jogunk, nem a halálhoz, amelyet elfogadni kell, nem pedig kiszolgáltatni. Az emberi méltóság súlyos megsértése a fogyatékkal élők kiselejtezése is. Kerülni kell a homoszexuális személyek elleni hátrányos megkülönböztetés, agresszió és erőszak minden formáját. A gender elméletben az ember ősi kísértése tükröződik, aki Istennek hiszi magát. Nagyon veszélyes jelenség ez, mivel igyekszik eltörölni a nő és férfi közötti szexuális különbözőséget, hogy mindenkit egyformává tegyen. Ezért a dokumentum elítéli a nem váltó műtéteket is, kivéve egyes születési vagy fejlődési rendellenességeket. A lista digitális erőszakkal zárul, felsorolja az új erőszakformákat, amelyek a közösségi médiában terjednek, mint például a kiberbullizmus, az online térben való bántalmazás, a pornográfia terjedése és a személyek szexuális célú vagy szerencsejátékokon keresztüli kihasználása az interneten. A nyilatkozat végül arra buzdít, hogy az emberi személy méltóságát minden körülménytől függetlenül helyezzük a közjó iránti elkötelezettség és minden jogi szabályozás középpontjába.
A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia április 9-e és 11-e között tartja közgyűlését a Vatikánban, amelynek témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford nővér hangsúlyozta, a fogyatékkal élők alapvető jelentőséggel bírnak Ferenc pápa pápaságában. Legyenek aktív résztvevői a társadalomnak. Kezelni kell a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalatait, és elő kell mozdítani a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. Ezeket a célokat tűzte ki a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése, amelyet a vatikáni IV. Pius palotában tartanak április 9-e és 11-e között. Témája: megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Elford, domonkos nővér, az akadémia elnöke hangsúlyozta. Az 1994-es alapítása óta ez az első alkalom, hogy az akadémia plenáris ülést szentel a fogyatékkal élőknek. Helyes, hogy a 30. évforduló alkalmából foglalkozzunk ezzel a fontos, néha a világ harmadik legnagyobb nemzetének nevezett csoporttal, amely a globális népességben közel áll Indiához és Kínához. A fogyatékkal élők kulcsfontosságú csoportot alkotnak Ferenc pápa pápaságában, aki azt szeretné, ha a fogyatékkal élők mielőbb a rejtett száműzetésükből a társadalom aktív résztvevőivé válnának. Az akadémia plenáris ülése hozzájárul, hogy ez lehetővé váljon. A történelem során a társadalmak eltérően vélekedtek a fogyatékkal élő személyekről, ami gyakran kirekesztésükhöz és peremre szorulásukhoz vezetett. A fejlődés ellenére sok fogyatékos ember továbbra is jelentős akadályokkal néz szembe a teljes társadalmi befogadást illetően. A plenáris ülés célja, hogy foglalkozzon a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalataival, és elősegítse a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. A cél nem csak a jólét, hanem a fogyatékkal élők aktív részvétele a polgári és egyházi közösségben, mutatott rá Peter Turkson bíboros, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja. Ez egy kihívást jelentő és fáradtságos út, amely egyre inkább hozzájárul az emberek lelkiismeretének formálásához, hogy képesek legyenek mindenkit egyedi és megismételhetetlen személyként felismerni. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése 30 évvel megalakulása után hozzá kíván járulni ahhoz az úthoz, amelyre a Szent Atya hívott, vagyis, hogy a fogyatékkal élők a gondozásra szoruló alanyokból a társadalomba teljesen integrált emberekké és állampolgárokká váljanak az országok társadalmi, kulturális és politikai életében, valamint a keresztény közösségek életében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje volt róla szó, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a Kínai Népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki akkor a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amely megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, az állami irányítás alatt álló vállalatoknál. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan, a magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MT-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyed évben 728 milliárd forint valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, közölt az intézmény az MT-vel. A tranzakciók közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiaintegrációját az Unióban megvalósítsuk, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánkban a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra nő a nukleáris kapacitás, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, derül ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, írták. Eloltották a lángokat és az utómunkálatokkal is végeztek a tűzoltók Budapesten, a Rákos rendezőállomáson, ahol még hétfő éjjel gyulladtak meg vasúti talpfák, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Egy 100 méter hosszú, 5 méter magasan felhalmozott talpfarakás egy része gyulladt meg, a tűz miatt áramtalanították az állomást és egy időre a vasúti forgalmat is leállították. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett sok napsütés várható, időszakosan jelentősen szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek a folytatásban. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, de néhol előfordulhat zápor. Sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ma végre jól vagyok, és pont, nem érint meg, hogy másmit mond. Semmit nem bánok meg, még a jó kedv tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fűben majd.
Voltam tündérlány, hidd el, nem lány. szemben néztem, és volt rajtam két nagy száj. Közben felnőttem, és most már felnőttem. Voltam példás, és áldott jó mindenben. Ebből végleg elég, nekem most mennem kell. Mától más érdekel. Ma végre jól vagyok, és pont. Nem érint meg, hogy más mit mond. Semmit nem bánok meg, még a jó. Senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd. Mindig dolgoztam, mint egy rendes gép. Egyszer felhúztak, és most is pörgök még. Arra nincs is szó, hányszor voltam jó. És ez úgy érzem, örültem, fárasztó. Ebből végleg elég, nekem most mennem kell. Mától más érdekel. Mit mond, semmit nem bánok meg, még a jó kedv tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd. Ma végre jól vagyok, és pont, nem érint meg, hogy más mit mond, semmit nem bánok meg, még a jó kedv tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd. Jobban érzem magam, és most nem is számít más. Mondd, hogy van még idő, mondd, hogy nincs késő, mindig van folytatás.
Ma végre jól vagyok, és pont, nem érint meg, hogy más mit mond. Semmit nem bánok meg, még a jó kedv tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd. Jól vagyok, és pont, de mérjünk meg, hogy más mit mond. Semmit nem bánok meg, még a jó kedv tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd. Senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd. Ma végre jól vagyok, és pont, nem érint meg, hogy más mit mond. Semmit nem bánok meg, még a jó kedv tart. Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám, és csak békésen fekszem a fülben majd.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Zsolt nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e név eredetét. A Zsolt a Solt név alakváltozata, amely azonos eredetű a Zoltán, valamint a Zolta és esetleg a Csolt névvel, az ótörök szultán szóból származik, jelentése uralkodó. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgyak az elhagyott színpadon, fölborult székek és gonok homály, papírlapok egy
lépett plakát a lábunk alatt. Ki mondja meg a dalainkból, mennyi marad? Maradj bele, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezed. Szeretsz nagyon, ha fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, nem is hiszel, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, hiszek neked.
Amikor vége az utolsó dalnak is, és a varázslat szétfoszlott már, mi lesz veled, egyedül hagy a zajos tömeg. Sebzett vagy is, de sem tudod, hol a helyed. Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem. Szeresd nagyon, mert fáradt vagyok, s nehéz a szív.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1993 óta a mai nap a Nemzeti Rákellenes Nap. 1993 óta a Magyar Rákliga szervezésében tartják a Nemzeti Rákellenes Napot dr. Dollinger Gyula sebész egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első országos rákbizottságot. 1912-ben elindult végzetes útjára a Titanic luxushajó. A hajó április 10-én állt szolgálatba Southamptonban, ahol a személyzeten kívül több mint 900 utas szállt fel rá. Ezután még kétszer kötött ki további utasokat felvéve, majd április 12-én déli 1:30 perckor húzta fel utoljára a horgonyt. A Titanic brit olimpikosztályú utasszállító hajó, amely egy jéghegyel történt 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i süllyedéséről vált ismerté. Egy óceánjáró hármas második hajójaként a Titanicot és testvéreit heti három járat kiszolgálására és a transatlanti forgalom dominálására tervezték a White Star Line társaság számára. A hajót a Harland & Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban, és elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon. Első útján az angliai Southamptonból a franciaországi Cherbourgba, onnan az írországi Queenstonba, és végül az Egyesült Államokba, New York Citybe. 1912. április 14-én vasárnap 23 óra 40 perckor a hajó jéghegynek ütközött, és április 15-én hétfőn 2 óra 20 perckor az ütközés után alig több mint 2,5 órával ketté törve elsüllyedt. A Titanic és testvérhajói, az Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, melyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak. A Gigantic nevét egyébként a Titanic katasztrófája után Britannicra változtatták. 1847-ben megszületett Joseph Pulitzer, a magyar születésű amerikai sajtómágnás, a Pulitzer díj megalapítója. Makón született, a gyengelátású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer 10 évesen került az Egyesült Államokba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai jogi pályát futott be, de végül mégis maradt a sajtónál. Erőszakos modorával sok ellenséget szerzett magának, de sikereit senki nem vitathatta. 1878-ban megvásárolt 2 csőd közeli napilapot. Az összeolvasztott Post-Dispatch 3 év után már nyereséges volt. 1882-ben megvette New Yorkban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt, az izgalmas, igényes, modern újságírói stílusnak köszönhetően. Mestere volt a sajtóüzletnek, és szeretett jótékonykodni. Többek közt megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. Halálakor 30 millió dolláros vagyont hagyott hátra. A Pulitzer díj első átadására 1917. június 4-én került sor. 1941-ben kikiáltották Horvátország függetlenségét. A hitleri Németország 1941. márciusában lerohant a Jugoszláviát. A súlyos nemzeti ellentétektől szabdalt ország rövid 12 nap alatt összeomlott. Még 1941. április 10-én Zágrábban kikiáltották német védnökség alatt a független horvát államot. Az új horvát állam alakulat azonban nem maradt fenn sokáig, és hamarosan kitört egy nagyon véres polgárháború. A polgárháborúból szovjet segítséggel a Tito vezette kommunista partizán mozgalom került ki győztesen. 1954-ben meghalt Auguste Lumière, francia kémikus, aki testvérével szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Testvére Louis-Jeannal Lumière. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása, ugyancsak ők találták fel az autokróm raszterlemezes színes fotóeljárást. Családjuknak fényképészeti lemezeket gyártó üzeme volt Lyonban. Édesapjuk látta az Edisoni kinetoszkópot és vett egyet, hogy fiai megpróbálják megoldani a kivetítés problémáját. A Lumière testvérek arra jöttek rá, hogy a kivetített kép jó minőségének eléréséhez szaggatott mozgással kell továbbítani a filmet a vetítőgépben. A kivetítés pillanatában a képkocka áll, majd a képet eltakarva gyorsan továbbítják a filmet a következő kockáig. A mozgás valóban jó minőségű rekonstrukcióját úgy valósították meg, hogy ugyanazzal a szerkezettel vetítették ki a képsorozatot, mint amelyikkel felvették. A Lumière testvérek gépüket tudományos célra készítették, úgy vélték, hogy a természeti események vagy tudományos kísérletek filmen való megörökítése megkönnyíti majd azok tanulmányozását. A mozgókép üzletszerű kiaknázása nem érdekelte őket. Édesapjuk irányításával néhány évig hasznosították találmányukat, majd visszatértek korábbi fotóipari tevékenységükhöz. Louis egész életében folytatta a tudományos kutatásait, többek között foglalkozott a színesfilmmel, és kidolgozta a térhatású film egyfajta technológiáját. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
Thank you. néha rám talál a félelem. Velem vagy még, vagy csak képzelem. Hisz tudom jó, hogy a szerelem elszáll. Csak a megszokás él tovább. Csendben nézlek, ahogy elalszol. Tested kérdés nélkül válaszol. Hisz tudod jó, hogy őrzöm az álmot.
Közben irigyeltük is, és szántuk őt, mondd csak, honnan tudhattuk a jövőt. Körbeálltuk őt, mint egy utazót, ki ezután nem jön soha. Honnan tudhattuk a jövőt, mert mind egyet értettünk, ha láttuk őt. Ez elveszítette az eszét, ez a lány hiába szép. Ha már elveszett, miért jön elő? Ha már eltűnt, miért keres naponta ő? Hogy jön eszembe, és miért? Aki csak hiába szív, hiába szív.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!